Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Atya Istentől, aki a mennyet és a földet alkotta.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, János evangéliumának 4. fejezetéből, a 7. verstől a 14. versig terjedő bibliai ige szakaszból. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó léted, de tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. A mi Urunk Istenünk tegye áldotta az igének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Életünket teremtő Istenünk, hadd legyen első szavunk a hála szava. Megköszönjük azt a végtelen kegyelmet, amellyel nem csak a világot és a benne lévőket, nem csak az embereket általában, hanem személy szerint bennünket is létrehívtál. Így áldunk és magasztalunk önkiáradó lényedért, melyet szüntelenül magasztalunk, megtapasztalunk, hiszen ajándékaiddal halmozol el bennünket. Adj nyitott szemet, felismernünk a te ajándékaidat. A te ajándékod a mai nap, ez az Isten tisztelet, a mellettünk lévő ember. Köszönjük, hogy úgy is közel jöttél hozzánk, hogy gondot viseltél rólunk az elmúlt héten, hogy mind a bennünket ért jó vagy rossz, a te kezedben áldássá lényegülhet át. Hálát adunk a te fiadért, az Úr Jézusért, kinek érdeme révén nyithatjuk imára ajkunkat. Reménykedhetünk a bűnbocsánatban, és kiálthatunk még a legnagyobb mélységben is úgy, hogy Abbá, Atyánk. Arra szeretnénk kérni, hogy a mai napon is légy a te Tetemváron, Deszka templomban összegyűlt népeddel. Küldd el megvilágosító szent lelkedet az ige hirdetőjének és a hallgatóknak egyaránt, hogy tudjunk együtt lélegezni, a te erőddel, üzeneteddel feltöltekezni. Jézus nevében eserezünk hozzád. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Olvasom Istennek igéjét a mai Isten tisztelet alapigéjeként, Zakariás próféta könyvének 13. fejezetéből, az első verstől a 6. versig terjedő szakaszból. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Azon a napon, így szól a seregek ura, eltörlöm a bálványok neveit az országban, nem is említik őket többé. A profétákat és a tisztátalan lelkületet is eltávolítom az országból. És ha valaki még profétálni merne a saját szülei és apja, anyja mondják neki, nem maradhatsz életben, mert hazugságot beszéltél az Úr nevében. Azon a napon szégyent vallanak a proféták látomásuk miatt, amiről profétálnak. Nem öltöznek díszes ruhába, és nem hazudoznak. Azt mondják majd: nem vagyok proféta, földműves vagyok, a földből élek ifjúkorom óta. Ha pedig megkérdezi valaki, miféle sebek ezek a melleden, azt feleli, barátaim házában vertek meg engem. És ismét felolvasom a 13. fejezet első versét. Azon a napon forrás fakadt Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Úgy gondolom, abban egyet érthetünk, hogyha énünk lényünk legmélyére tekintünk, hogy mindannyian vágyjuk az igazságot. Mindannyian vágyjuk az igazságot, így van ez már 3-4 éves korunk óta, amikor az ember igazság érzete kifejlődik, és nagyon érzékenyen érinti az, hogyha valami igazságtalanság történik vele. Vágyjuk az igazságot, vágyjuk azt az időt, amikor hitünk szerint, a Szentírás bizonyságtétele szerint minden nyilvánvalóvá lesz. Az embernek minden gondolata, szívének minden indulata, amikor nem kell találgatni, hogy a másik ember vajon mennyire ferdítette el az igazságot, mennyi a beszédében a hazug szó. Vágyjuk azt, amikor a mennyei atya mindnyájunkat a helyére ültet. Amikor nem magunknak kell kiharcolni, nem magunknak kell bebizonyítani, hogy igenis igazam van, hanem elég csöndben maradni, és elfogadni Istennek az igazságát. Sokan félnek ettől a naptól. Sokan félnek az igazság pillanatától. Azonban, ha önmagunkban nézünk, akkor talán még a kárhozatot is nyugodt szívvel elfogadhatjuk, mert az bizonyosan Isten ítélete lesz. Az igazságos Isten ítélete. Persze a kárhozatra jutók nem tartják igazságosnak a végső ítéletet. A Szentírás arról tesz bizonyságot, amikor az Úr Jézus kárhozatra jutókról szól, mindig a sírás és a fogcsikorgatás kifejezést használja. Sírnak, mert kívül kerültek. Fogukat csikorgatják, mert úgy érzik, hogy igazságtalanság történt. Az igazság nyilvánvalóvá válásáról szól Zakariás által Isten. Olyan időkről, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy ki mond igazat, és ki nem mond igazat. Ki beszél hamisan, és ki szólja valóságosan az Istennek igéjét. Azonban a 13. fejezet első vers, amelyet kétszer is felolvastam, egy különös dologról beszél. Arról beszél, hogy Isten igazsága egy kicsit más, mint a mi igazságunk. Mert miről szól az emberi igazságszolgáltatás? Arról szól, hogy valaki elkövet valami bűnt, vétket, törvénytelenséget, és elítélik, és le kell töltse a büntetését. Azonban Zakariás 13. fejezetében az első vers arról szól, még mielőtt a hamis prófétáknak a visszásságairól, még mielőtt a hazugságokról, még mielőtt a leleplezésről lenne szó, azt mondja el, hogy forrás fakad azon a napon. Olyan forrás, amely lemossa a vétket és a szennyet. Az elmúlt időben nagyon sok eső esett, kiváltképpen májusban, és nagy esős időszak után egy kirándulásom alkalmával a Bükkben, a forrásvölgyben egy olyan csodálatos jelenséget láttam, amelyet még soha. Körülbelül egy méter magasságban, akár egy buzgó szökőkút jött elő, tört elő a földből a víz. Egy olyan forrás helyén, ahol korábban tapasztalásom szerint mindig csak csordogált a víz. Egy méter magasságba buzgott föl a forrás. Azt mondta el ez számomra, és ez az általános tapasztalás, hogy olyan helyen fakad forrás, ahol a föld, a hegy mélyén lévő víz olyan sok, hogy már nem tud más utat találni, akár a sziklákat is áttöri, és felfakad. Hogyha ezt tudjuk, akkor különösen megelevenedik számunkra Zakariásnak az igéje, amely arról szól, hogy forrás fakad, amely lemossa a vétkeket. Arról beszél ez, hogy Istenben, az ő lényében egy olyan túl áradó, olyan túl buzgó szeretet van, amely valóban, mint egy ilyen bővízű forrás fakad fel. Istenben túl csordul a szeretet, amely arról beszél, hogy meg akarlak tisztítani téged, ember. Meg akarlak tisztítani vétkeidtől. Ennek a szimbolikus megjelenése volt ez a keresztelés is az Isten tisztelet elején. Meg akarlak tisztítani, és magaménak akarlak szentelni. Ilyen túlbuzgó forrásról beszél Zakariás könyve, és mindez az ítélet napja előtt. Mert mi emberek hogyan ítélünk? Úgy ítélünk, ahogy az előbb is szóltam erről, megszületik a döntés, és minél előbb jöjjön a büntetés. Menjen a börtönbe, viselje el a bűnének a büntetését. És talán még örül is egy kicsit ennek az ember. Hogyha az igazság végre valakin beteljesül és elnyeri a méltó büntetését. Milyen kélyesen tudja az ember ezeket a szavakat morzsolgatni, amikor egy ellensége büntetés szenved, amikor bajba kerül. Mert azt gondoljuk, hogy az igazság érvényesült, de jó. Azonban, hogyha figyelmesen hallgattuk az ígét, akkor rájöhetünk arra, hogy Istennél ez egy kicsit másképpen van. Ő először felkínálja a megtisztulás lehetőségét. Először felkínálja azt, hogy az emberek megmerítkezzenek az igazságban. És bármiféle hamisság, hazugság, bármennyi önző, csaló, vétek, bűn van az életünkbe, ezeket Isten megtisztítja. És nem akarja az, hogy úgy álljunk meg az ő ítélő széke előtt, hogy minél több bűn legyen rajtunk. Ő nem azt akarja, hogy minél több bűnt ránk bizonyítson, és minél nagyobb legyen a büntetés, hanem pontosan az ellenkezőjét akarja. Ő egy olyan bíró, aki azt szeretné, hogy a vádlottak, mi bűnös emberek, minél kevesebb vétekkel álljunk meg előtte. Az emberi logikának ez teljesen ellentmond, de az Isten létmódja, az Isten valósága erről beszél, erről szól ez az ige. Az ő felfakadó kegyelmének, az ő egek és földek közötti szféráknak áttörő kegyelmének a jele az Úr Jézus Krisztus. Jézusban nyilvánul meg mindaz, amit Zakariás, mivel Jézus kora előtt élt, hát nem ismerhetett, nem tudta, hogy ki lesz a messiás, de tudott róla, mert Isten kinyilatkoztatta neki, hogy azon a napon forrás fakad. Hát ez az a nap, amelyet karácsonykor ünneplünk, amikor az Isten kegyelme áttöri a menny és a föld közötti határvonalat, és Jézus Krisztusban megjelenik mindannyiunk számára. És úgy szétárad ez a kegyelem, hogy nem csak a Jézus korabeli embereknek, nem csak a zsidóknak, tehát nem csak geográfiailag és időbelileg körülhatárolható helyen, hanem az egész föld számára, és az idők kezdetétől az idők végéig érvényes ez a megtisztító kegyelem. Így állhatunk, és így készülhetünk Isten trónus elé. Így készülhetünk, és ezért nem kell félnünk az ítélettől. Mert igen, állnak a templomok. A tegnapi napon voltunk egy bibliaköri kiránduláson, és végig tekintve a Hernád völgyén, minden faluból egy dolog emelkedett ki, és egy jellegzetes dolog volt, amit egyből észrevettünk, és ezek a templomtornyok voltak. És elmondtuk akkor egymás közötti beszélgetés, hogy milyen jó, hogy ott vannak ezek a templomok. De azt is elmondtuk utána, hogy milyen kár, hogy a legtöbb templom kong, főleg falusi helyeken. Ott vannak a lehetőségek, ott vannak a pontok, a találkozási pontok, ahova el lehetne menni a forráshoz, el lehetne menni a templomba, elő lehetne venni a Szentírást, és részesedni az igazságból, részesedni az Isten kegyelméből, hogy az ítéletet ne rettegve várjuk, hogy halálunk napját ne rettegve várjuk, hogy amikor arra gondolunk, hogy az Úr Jézus visszajön az ég felhőjén, hisszük vagy nem hisszük, ez így lesz, akkor ne az legyen, hogy az ember megretten, ahogy egyébként a lelkiismerettől terhelt hollywoodi rendezők filmekben ezt meg is örökítik, hanem bizalommal tekintsünk előre, mert Isten kitölti az ő kegyelmének kútját, és részesedhetünk ebben Jézusban. Az ítélet előtt tehát mondja el már az ószövetségi Zakariás is, mindenkinek lehetősége van a megtérésre. A végső időket egy olyan nézőpontból ragadja meg az ige, amely az akkori korban nagyon is időszerű volt, érintette a korabeli embereket, de úgy gondolom, hogy számunkra is az. Isten eltörli a bálványokat, olyan tájékozódási pontokat, amelyek hamisak, olyan dolgokat, amelyekbe hamisan veti az ember a bizalmát. Eltörli a bálványokat, és nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ki a hamis próféta. Néhány szóban el szeretném mondani, hogy a próféták az Ószövetségben az Isten ígéjét hirdették, tehát magyarul az Isten üzenetét vagy álomban, vagy látomásban, vagy egyéb módon megkapták, és a nép számára proklamálták, elmondták, kihirdették. És ezek az üzenetek mindig aktuálisak voltak. Tehát nem egy általános érvényű üzenetet fogalmaztak meg a proféták, hogy szeressük egymást, vagy hogy ne tegyél rosszat a másik embernek, hanem mindig aktuális üzenetet. Az adott korra érvényes üzenetet fogalmaztak meg. Azonban már nagyon korai időkben voltak emberek, akik prófétaként hamisnak bizonyultak. Azt mondták, hogy Isten szól, mondtak valamit, de valójában az nem az Istennek az ígéje volt. Mózes 5. könyve is foglalkozik a hamis prófétákkal, és azt mondja, hogy úgy lehet felismerni a hamis prófétákat, hogy nem teljesedik be a profécia, amit megmondanak. Az utolsó időkben azonban nem kell várni. Nem kell találgatni, hogy vajon egy proféta, mondja Zakariás, igazat mond, vagy nem, valóban az igazságot szólja, vagy nem, valóban az Isten igéjét mondja, vagy sem, hanem nyilvánvalóvá válik, hogy ki a hamis proféta. Mennyire nagy probléma volt ez, a Királyok első könyvének 22. fejezetében arról van szó, hogy Jósáfát király udvarában 400 udvari proféta volt. Tehát 400 olyan ember, aki segítette a királyt a döntéseiben, hadjáratok előtt, különböző politikai döntésekben az Isten üzenetét tolmácsolták az ő számára. Azt mondja el a Királyok könyve, hogy ebből a 400 profétából egyetlen igaz volt. Egyetlen proféta volt Mikájéhú, aki az Isten igéjét szólta. A többi félre beszélt. A többi hazudott. Nem mondott igazat. Úgy is mondhatnánk, hogy megélhetési proféták voltak, hiszen nagy becsnek örventek, nagy becsben tartották őket, eltartotta őket a király. Egyetlen egy proféta volt, aki az igazat mondta, aki az Isten igéjét szólta. Egy sereg hazug megélhetési proféta volt a többi, aki riogatott akkor, amikor semmi gond nem volt, és rossz lelkiismeretet ébresztett. És azt kiáltotta, hogy nem kell félni, akkor, amikor félni kell. Ez a hamis prófétaság. Azt lehetne mondani mai nyelven, amikor már nincsenek próféták, legalábbis olyan értelembe vett próféták, mint az Ószövetségben, hogy ők a hazugok. Ez a hazugság. A birtokomban lévő igazság elfertítése, elhallgatása, mellébeszélés. És ez attól válik bűnné, hogy a rám bízott igazságot kellene elmondanom a másik embernek. A másik ember irányába felelőssé tesz a rám bízott igazság. Olyan a hamis proféta, mint egy élelmiszer raktáros, akinek az a feladata, az lenne a feladata, hogy jó élelmiszer adjon a rábízottaknak, azonban ő romlott ételt adna az embernek. Igen, láthatjuk már, hogy vannak különleges megbízatással ellátott emberek, akik az igazságot kellene szólják, de ahogy az Ószövetségben talán tudjuk, hogy ma is előfordul, hogy nem azt teszik, nem az igazat szólják. És talán mi is vagyunk olyan helyzetben, amikor ránk bizatik egy igazság, és tudjuk, érezzük, hogy az adott élethelyzetben ezt ki kéne mondani. Ott van benne a szívünkben, de gyakran nem mondjuk ki. Gyakran másról kezdünk hirtelen beszélni. Pedig milyen jó lenne ez az egyenesség. Ahogy a Zsoltár mondja, íme mi jó és mi gyönyörűséges az atyafiak közt az egyenesség. Mennyire nagy bűn ez, az igazságot szólni, Isten nevében szólni, anélkül, hogy valóban az igazságot szólnánk. Izrael vallása tehát erre a kora, Zakariás korára egy meglehetősen romlott állapotba került. Sokan voltak, akik azt mondták, hogy én szólom az igazságot, közben teljesen másról volt szó. És ezzel az igazi igazságot, az Isten igéjét takarták el és vették el. Azonban nyilvánvaló kérdés és nyilvánvaló feladatunk a mai alkalommal, hogy az adott igét ne csak az ókorra, az ókori ember életére nézve értelmezzük, hanem a mi saját élethelyzetünkbe is próbáljuk beleplántálni. A mai napon, manapság ki és mit kell bevalljon a kegyelem örök forrása előtt. Az ige szól mindenkinek, akire általában bizatott igazság. Legyen az egy haditudósító, legyen az egy afrikai országban, egy távoli vidéken járt ember, legyen az egy nyomorúságot látó, de másoknak el nem mondó ember, egy tudós, vagy egy felfedező, vagy egyszerűen egy hétköznapi ember, akire bizatik valami igazság, a valóságnak egy szelete. Ilyen értelemben roppant nagy felelőssége van a mai világ hivatalos információ áramoltatójának, a médiának. Nagy a felelőssége, mert a feladata a valóság közvetítése. Ezer, tízezer, sőt milliónyi ember felé. Nagy a felelősség, de ilyen felelőssége van minden emberek előtt megszólalónak, tanárnak, professzornak, politikusnak, lelkésznek. Hiszen ma már az ókori prófétákat, ha megjelennének itt közöttünk, nyilvánvalóan az ideg klinikákra zárnánk be, elmegyógyintézetekbe. Az embereknek ennek ellenére szükségük van prófétákra. Szükségünk van olyan valakikre, elöljárókra, olyan hiteles emberekre, akik megmondják az igazságot. Akik tudják, hogy mi az út, mert Isten megmondta nekik. Szükségünk van prófétára, a mai modern embernek is. Olyan emberekre, akik az igazságot szólják, vagy legalább elhisszük róluk, már az is haladás, ha elhisszük róluk, hogy az igazságot mondják. Ilyen értelemben lehet mérlegre tenni mindazt, aki szól a mai világban is, lehet mérlegre tenni azokat, akik az igazságot hirdetve jelennek meg előttünk. De a mi mindennapi életünkben, ahogy erről már szóltam, nekünk is van egy ilyen felelősségünk. Mondjuk az igazságot, vagy csak mi emeljük az igazságot. Azzal kezdtem az ige hirdetés, hogy vágyjuk mindannyian az igazságot, egyéni és közösségi szinten. A mai ige elmondta, hogy meg lehet élni az igazságot az Isten kegyelméből, hogy nem egyből az ítélet jön a mi életünkre, hanem oda lehet járulni először is a kegyelem forrásához, a kegyelem kutyához, és megtisztulunk. Az örök életre buzgó forrásról, azaz magáról szólt Jézus a samáriai asszonynak, ahova oda lehet járulni, és még az ítélet előtt, a hamisságaim leleplezése előtt megtisztulást nyerek. Aztán ezek után rá lehet lépni a megszentelődés útjára, és mindaz az igazság, ami Jézus Krisztus, az ő megbocsátó kegyelme, az ő szeretete, ez a mi életünkben is megvalósulhat. És a megszentelődés útján járhatunk, az igazságban járhatunk. Harmadrészt pedig Isten hiteles tanúi leszünk. És ha Isten nem szól hozzánk, akkor nem mondjuk az embereknek, hogy ezt és ezt mondta az Isten. Hívő embert különösen kísérti az, hogy hitetlennek kinyilatkoztassa az Isten szavát, még akkor is, hogyha ezt nem teljesen tőle kapta. Igen, Isten tanúi lehetünk hívő emberként, amikor meg tudjuk mondani a rosszra azt, hogy rossz, a jóra azt, hogy jó, és nem azt mondjuk, hogy ez határeset, nem félrebeszélünk. Ha így teszünk egyénileg, akkor nem csak a mi egyéni életünk válik jobbá, nem csak a mi egyéni életünk válik felkészülté arra a napra, amikor Isten megjelenik, hanem ahogy a mi Urunk Jézus tanított, úgy viselkedhetünk, úgy funkcionálhat a mi életünk, mint a kovász a kenyérben, amely ugyan kicsi valami, egy kis anyag, és mégis az egész tésztát megkereszti, emészhetővé, könnyűvé teszi. Így változhat meg a hívő ember körül az ő közössége, az ő szerettei. Így válhat jobbá a mi közösségünk, az intézményesített egyház, de akár a mi egész népünk is. Adja minden kegyelemnek Istene, hogy tudjuk betölteni így keresztény hivatásunkat. Tudjunk így járni az igazságban, így meríteni az igazságból, és így képviselni az igazságot mindennapi életünkben. Hiszen erre a tanúskodásra hívott el bennünket Jézus akkor, amikor a mennybe ment, mielőtt eltávozott, mondta a tanítványainak a következő szavakat. Lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Isten adjon erőt nekünk, hogy mindezt tudjuk az ő lelke által a mi saját életünkben is megcselekedni. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy te eljöttél ebbe a világba, eljöttél az emberek közé, hogy te vagy a forrás, az élet forrása. Köszönjük azt, hogy mi is részesedhetünk ebből. Köszönjük, hogy nem különböző pótlékokkal kell megtölteni az életünket, hanem az igazsággal, a teljességgel általad. Hálát adunk mindezért. És kérünk, add, hogy tudjunk tovább járni az igazságban. Tudjuk egész életünkkel képviselni azt, amit te vagy, és amit te tettél értünk emberekért. Így áld meg közösségeinket, szeretteinket, családunkat. Könyörgünk a betegekért, azokért, akik kórházi ágyon magányosan vannak. Könyörgünk a magányos haldoklókért. Kérünk, te vezesd őket át ebből a világból, a túlvilágba. Imádkozunk azokért, akik elvesztettek nemrég valakit, akik gyászolnak az ő szívükben. Te mutass igazságot és utat nekik, hogy oda át találkozunk szeretteinkkel. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, add, hogy egyen-egyenként és közösségileg is tudjuk betölteni hivatásunkat. Imádkozunk lakóhelyünkért, imádkozunk a mi magyar népünkért. Annak a nevében, ki így tanította tanítványait bennünket is imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.